eredményes érett találkozó 2014. május 30-a. Az üdvösség elveszíthetősége 5. rész. Hamis adalékok 2. rész.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon belül és kívül. Sanyi itt van, és szokás szerint rövid leszek. Sanyi azt mondja, hogy ne ijeszgessem az embereket. Ennél nagyobb ijegységet is el tudnék képzelni, mint hogy itt vagy. Hála Istennek. Csak szeretnék egy üdvözletet küldeni Újvidékre, Adára, Hildának, Anitának, Krisztiánnak, és még akik esetleg ott vagytok, és megyünk hozzátok. Nagyon várjuk, hogy odaérjünk, és együtt legyünk. Jó buli lesz. És persze mindenkinek Pécsre, Debrecenbe és Erdélybe. Aztán egy nagyon-nagyon rövid gondolatom van. Igazából ez nem egy üzenet, hanem lehet, hogy egy rövid tanítás lesz. Egy olyan témáról, ami nagyon sok embert érint. És nem tudom, Karinti mondta, hogy a téma az utcán hever, jól emlékszem? Nem tudom, valaki híres író. Valamelyik nap találkoztam ott a házunkban egy régi szomszéddal, egy lányjal. Beszélgettünk, és szóba került Isten természetesen, és mondta, hogy ő az ezotéria felé ment el. És nem tudom, hogy biztos tudjátok, hogy az emberek jelentős része az ezotériával foglalkozik, és most röviden erről szeretnék egy kicsit beszélni. Az angyalokról volt szó, hogy ő gyakorlatilag angyalokat imád. Ez nagyon érdekes dolog, az angyalimádat az ezotéria egyik ága. De hogyha megfigyeljük, hogy nem tudom, hogy biztosan tudjátok, hogy milyen egy prizma. Hogy a prizmából beesik egy fény, és a fényt azt a színeire bontja. Na ilyen az ezotéria, hogy úgy tűnik, hogy sok irányzata van, de hogyha leássunk a gyökeréig, akkor kiderül, hogy ugyanaz a gyökere az ezotériának. És itt megnéztem a görög szó rá, ezoteros, befelé fordul, titkos, tehát titkos dolgok tana. És nagyon érdekes, hogy az okkulttal ez rokon, az okkult az szintén elrejtettet jelent. És arról a világról tanít, amely rejtve van a mi érzékszerveink elől. Tulajdonképpen nevezhetjük a New Age mozgalom egyik irányzatának. Na és ő azt mondta, hogy ő kapcsolatban van angyalokkal, és egy Gaia nevű angyal, aki gyakorlatilag maga a föld anya. És így... És így mondtam neki, hogy ez jó, de honnan tudod, hogy ezek a lények, ezek jók? Hát, hogy az angyalok jók. És mondtam neki, hogy én valamelyest ismerem a Bibliát, és ott az van írva, hogy nem minden angyal jó. Vannak, akik a másik térfélen futballoznak, és mennyire veszélyes ez a dolog, amikor figyelmen kívül hagyjuk. És aztán tovább beszélgettünk. És mondtam neki, hogy mondok négy hazugság oszlopot, amikre épülnek ezek a tanok. Hogyha ráismersz ezekre, akkor bajban vagy. És tudod, négy hazugság oszlopra épülnek az ezoterikus, meg a New Age tanok. És ezek nem valami újak, hanem nem meglepetés, egy Mózes 3-ban olvashatjuk mind a négy hazugságot. Ezek sátán hazugságai. Nézzük meg ezeket nagyon röviden. Az első az Isten tekintélyének a tagadása. 1 Mózes 3:1-ben Sátán megkérdezi, hogy csak ugyanezt mondta Isten, amikor Éva azt mondta, hogy Isten lefektette a szabályokat, és hogy ez is ez van, és Sátán rákérdezi, hogy csak ugyanezt mondta Isten. És ezzel gyakorlatilag kikezdik Isten jellemét és tekintélyét, és a Bibliának a szavahihetőségét. A New Age tagadja a Bibliának az abszolút voltát például. Aztán itt van, hogy a második hazugság a halál véglegességének a tagadása. Ez nagyon érdekes, ugye? Ugye szintén 1 Mózes 3-ban, 3-4-ben azt mondja Sátán, hogy bizony nem haltok meg. és a New Age létrehozott egy tant, gyakorlatilag egy démoni tant, az a reinkarnációnak a tana. Nem halsz meg, semmi baj. És nagyon érdekes, hogy a New Age mindig leveszi a felelősséget a vállunkról. Azt mondja, hogy ó, rájössz dönteni, úgyis többször fogsz megszületni. És minden olyan elképzelést, ami az ember felelősségét hangsúlyozza, vagy pedig a szélsőségességét az életnek, azt elveti, és azt mondja, hogy ne legyél ilyen szélsőséges, tudod. És aztán a következő, a harmadik ilyen pill, most csak sietek, de lehetne erről tanítani egy egész alkalmat. A harmadik ilyen pillér, hogy olyanok lesztek, mint Isten. És ez az egyik legjellemzőbb az ezotériára. Nagyon érdekes, 1 Mózes 3.5-ben Sátán azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint Isten. És a New Age azt tanítja, hogy az embernek isteni természete van valójában. Tegnap beszélgettem egy emberrel, kint voltam nála dolgozni, és egy doktor valaki, már nem emlékszem a nevére, és kiderült, hogy vallásfilozófus doktor. És kérdezte, hogy mi ez a karkötő rajtam. Én mondtam, hogy ez az evangélium, és egészen felvillanyozódott. Tényleg az evangélium? És mi ez? És elmagyaráztam neki, és mondtam, hogy ugye az ember bűnös, és ezért Isten bocsánatára van szüksége. És azt mondta, hogy akkor mi nem tanítunk a Biblia szerint. Mondom, miért nem? Azt mondja, hogy hát mert Jézus szerint Isten mindenkiben ott van. És mondtam neki, hogy és ő ugyanezt tanítja. Olyanok lesztek, mint Isten. Ő hitt az ember isteni természetében. Hogy az egyik hazugság pillért említette. És aztán beszélgettünk, nem akarom részletezni, csak az, hogy újra felmerült, újra és újra ez a 4 dolog, és a 4. pedig, hogy az ember elérheti az isteni tudást. Ez nagyon érdekes, ugye? Ugye Sátán azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint Isten, és hogy gyakorlatilag Isten visszatart tőletek egy tudást, és ti azt megszerezhetitek. És nagyon érdekes, hogy egyből itt van a cáfolata 1 Mózes 3-ban, hogy az ember önmagától milyen tudást tud szerezni. Önmagától csak arról tud meggyőződni, hogy ő bűnös és végletesen elszakadt Istentől, mert 1 Mózes 3-7-ben látjuk, hogy magukra tekintettek, és egyből látták, hogy mesztelenek. És ez szégyenérzetet keltett bennük, és magukra kezdték aggatni tudod, csak így a leveleket. Hogy az ember önmagától nem képes isteni tudásra, csak a önmaga bűnösségének és az Istentől való elszakadásának a felismerésére képes. Nagyon érdekes. És gyakorlatilag az Istentől való elszakadásunk, és az Isten utáni vágyakozásunkra épít az összes vallás és a különböző irányzatok. Az ember Isten utáni vágyakozását ragadja meg, és arra próbál válaszokat adni. És ezzel fogom mindjárt befejezni, hogy 1 Korintus 10:20-ban, hogy nézzünk az igéből is. Egy Korintus 10:20. Sőt, hogy mit a pogányok áldoznak, az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti ördögökkel legyetek közösségben. Tehát a Biblia több helyen is beszél arról, hogy oké, szövegkörnyezetet figyelembe véve, hogy a különböző vallások mögött démonok állnak, démonistenek. Démonok, akik isteneknek adják ki magukat. Aztán 2 Korintus 11, pár perc. 2 Korintus 11, 14 és 15. És ezt mondtam a lánynak, az ismerősömnek most, amikor találkoztam vele, hogy Sátán átváltoztatja magát a világossággá, ha kell. És itt nem is oda, Sátán is átváltoztatja magát a világossággal. Nem azért, ha az el is átváltoztatják magad igazságává, ígyük az ő szeteik. Tehát kérdezte, hogy egy angyalok hozzá, de ők csinálják. Miért nem? Esik? Miért? Jó, oké. Na, semmi, csak annyi, hogy 2 Korintus 11, 14, 15, hogy sátán átváltoztatja magát a világosság angyalában. Nyilván nem úgy fogja megtámadni az embereket egyből, hogy bemutatkozik, hogy ez és ez vagyok, és az elpusztításodra török, hanem jó dolgokat fog mutatni, akár működő dolgokat. De figyelj, attól, hogy működik valami, még nem biztos, hogy jó. Úgyhogy ez csak nagyon, nagyon veszélyes dolog. És hogy a vallások működnek, vannak ima meghallgatások, történnek csodák, és látszólag, tudod, válaszolnak a halottak, így a asztaltáncoltatás, stb. Ezek működő dolgok, démoni erők állnak mögötte. És erről beszél az Efézusi Levél 6. fejezet is. És aztán még nézzünk meg néhány verset. Zsidó Levél 1. Négy és öt. Oké, és Jézusról beszél, és érdemes mindig Jézus Krisztusra irányítani a figyelmet, hogy ne szolgákat imádj, a szolgáló szellemeket vagy lelkeket, hanem nézd meg a főnököt, aki teremtette őket, Jézus teremtette az angyalokat. Nagyon érdekes, ahogy sátán ráirányítja a figyelmet a lényegtelen dolgokra. Hogy oké, ott vannak az angyalok, De ott van Isten, és Istennel gyakorlatilag szinte senki nem foglalkozik, mindenki, ott az angyalok, így az angyalok, úgy, de ők csak szolgák. És annyival inkább kiválóbb lévén az angyaloknál, mennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül, én fiam vagy, te, én ma szültelek téged. És Jézus Krisztusról beszél. És aztán végül, vannak itt még különféle versek, de a lényeg, hogy apostolok cselekedetei 4. És itt eléggé leszűkíti a kört, hogy nekünk mivel kell foglalkoznunk. Apostolok cselekedetei 4.12, és nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adott ott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Úgyhogy Jézus Krisztus a mi egyetlen reménységünk, nem angyalokba reménykedünk, nem angyalokhoz imádkozunk, hanem őhoz. És csak még egy dolog, hogy én azt hiszem, hogy én egyszer találkoztam egy angyallal. És most már több hívővel is beszéltem, aki beszámolt hasonló dologról, hogy ők valóban köztünk élnek. Két csapata van, vannak a szent angyalok, és vannak a bukott angyalok, akiket démonoknak hívunk, és minden népnek a hiedelem világában szerepelnek. Csak emlékszem, hogy egy útkereszteződésben álltam, és pirosra váltott a lámpa a gyalogátkelőhelynél, és nem figyeltem oda, és le akartam lépni. Olyan 10-12 éves lehettem, úgy emlékszem. Le akartam lépni, és valaki rám ordított, a nevemet kiáltotta. És megálltam, és a következő pillanatban elhúzott egy autó. És félrenéztem, hogy ki kiáltott, és elég sokan álltak ott, egy nagy kereszteződés volt. És az emberek közül előrehajolva állt egy ember, aki eszméletlen, azért annyira előttem van, nem felejtettem el, annyira nem illett a képbe, barna kalap volt rajta, és azt hiszem barna, talán balonkabát, de egészen fura volt, és nem emlékszem az arcára, olyan, mint nem tudom felidézni az arcát, és hogy így előre volt hajolva, utána visszalépett az emberek közé, és utána nem láttam többet. És meg vagyok győződve, hogy egy angyal volt. Hogyha ott akkor lelépek, akkor vagy meghalok, vagy nyomorék leszek. És tudod, az angyalok köztünk élnek, és van amikor beavatkoznak az életünkbe, de vigyázz, hogy mit fogadsz el. Tudod, vizsgáld meg a Biblia fényében, vizsgáld meg a 4 alappillért, amiről beszélünk, hogy tagadja-e Isten tekintélyét az angyal, akivel kapcsolatban vagy, vagy a tanítás, amiben éppen vagy. Halál véglegességét tagadja-e, hogy meghalunk, és hogy választás előtt állunk. És aztán olyanok lesztek, mint Isten, azt tudod, amiben vagy, azt mondja, hogy te Isten vagy, tudod, csak menekülj. És aztán végül az ember elérheti Isten tudását. Nem érhetjük-e a Isten tudása, már amennyire nekünk szükségünk van a megmeneküléshez, itt található a Bibliában. Tudod, és tudod, ez az egyetlen, amiben bízhatunk, meg Jézus Krisztus neve. Ja, csak ennyi lett volna egy gondolat. És ezzel lehet, hogy tudsz segíteni valakinek, adod ezt a felvételt, aki ebben van, Vagy írjatok, hogyha még van ilyen kérdésetek, csinálhatunk ilyen 10 perces gondolatokat ilyen kérdésekből, és köszönöm szépen a figyelmet. Drága Sanyinak átadnám.
Ugye az ördögi tanítások többnyire még egy határozott jellemzővel bírnak, bár Ernő is említette ezt, de ezt úgy kívánja a lelkem, hogy még kihangsúlyozzam. És ez az, hogy az Istentől való függetlenségre bátorítanak. Tehát elegendő vagy te Isten nélkül. Miközben tényleg az új szövetségi tanításnak a lényege és a magja az, hogy, hogy az életünknek a leggyakorlatiasabb része az az, hogy végtelenül függünk Istentől. És az Istentől való függetlenség, és most nem arra gondolok, hogy valaki egyáltalán hívő-e vagy sem, hanem hívőként mi a módszere az életre? Neked mi a módszered az életre? Ügyes vagy? Ez démoni, tudod? Sanyi, most azt mondod, hogy démoni vagyok? Nem, de a tanítás, amely azt mondja, hogy te teljesítesz és megoldod, ez gyakorlatilag az ördögi cél gyökere. És nem tűnik ez olyan rettenetesnek, tehát nincs ebben a gyerekem feláldozása Bálnak, meg nincs ebben boszorkányság, meg ilyesmi. Szeretné a démoni világ elbagatelizálni, úgymond ezekbe a szélsőségekbe szorítani a tevékenységüknek a megértését, a mi részünk. Hogy amikor tudom, jön a vúd varázsló, mire mondjam? Jó kérdés. Igen, igen, világít. Szóval a gondolat ez, hogy egy dolog nem attól démoni, hogy úgymond erőszakos, vagy rendkívül misztikus, vagy nyilvánvalóan bűnökkel teli, hanem ennél sokkal alattomosabb a démoni befolyás. Többnyire tényleg cukormázba van merítve. Nagyon vonzó a természetünknek. Csak gondolj bele ez a gondolat, hogy te elégséges vagy önmagadban. Sőt, ez kicsit úgy fogalmazva, hogy ha nem vagy elégséges önmagadban, lúzer vagy. Ugye egész életedben ezt gondoltad, hogy lúzer vagy. Ugye mindig gondod volt az önképpel, mindig kevesebbet gondoltál magadról, mint amennyi tényleg vagy. Ezt nem. Mindig tudtad, hogy egy senki vagy, ezt így kell mondani. És akkor jön ez a tanítás, amely azt mondja, de most megtudod az igazságot. Te önmagadban elégséges vagy. Mindaz vagy, aminek lenned kell, és nem kell lenned többnek. Te egyedül. Milyen édes, nem? Milyen gyönyörű, milyen szívet melengető. És teljesen ördögi. Mert igaz ez Istennel. Tehát ha én fogom az Úr kezét, és a bevégzett munkában állok, akkor mindaz vagyok, aminek lennem kell. De ez a teljes függés Istentől igazából. Igaz? Tehát csak nagyon köszönöm ezt a gondolatot, és álmulatosan jó volt. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg az elkövetkező perceket. Tényleg te nyisd meg az igét előttünk. Te magyarázd el a te gondolataidat. Adj nekünk új felismeréseket. Mert nem a magunk igazát akarjuk, hanem az igazságot, a te gondolataidat. Úgyhogy így vagyunk itt, nagy nyitottsággal, alázattal, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, folytatjuk az örök biztonsággal kapcsolatos sorozatunkat, amelynek ugye ezt a címet adtuk, hogy örök biztonság, vagy elveszíthető az üdvössége, vagy melyik részét vágjuk ki a Bibliának. És legutóbb az üdvösség feltételéről beszéltünk, és hamis adalékokat néztünk végig, amit a hiten kívül egyes tanítások hozzátesznek az üdvösséghez. Ez egyik volt a bűnbánat, amely szó jelentése valójában az új felismerése jutása, meggondolni magunkat, és kizárólag akkor használható az üdvösségre, hogyha a hit szinonimájaként használjuk. A következő hamis adalék volt a messiás megvallása, hogyha valaki Úrnak vallja Jézust az életében, és a két írásrész, amelyet ezzel kapcsolatban idéztünk, nyilvánvalóan nem erről szól, hanem egyrészt arról, hogy a zsidó népnek kell elismernie, hogy Jézus a messiás, az az Úr, a másik pedig Pálnak a rómaiakhoz írt levélben használt irodalmi nyelvezete az inverzió, ahol az Úrnak vallod és hiszel és Úrnak vallod felcserélésével valójában igazolja, hogy szinonimaként használja a két kifejezést. Másrészt ezen kívül az összes többi 200 helyen, ahol az üdvösség hitáltali beteljesüléséről szól az iga, ez a megvallás nem szerepel. És végül, ugye, mint majdnem mindegyik ilyen hamis adaléknál kimondhatjuk, hogy ha ez igaz volna, akkor az üdvösség nem hitáltal van, hanem cselekedetekből. Mert az én cselekedetem, amely még hozzátesz ahhoz, amit Isten bevégzett, feltétele az üdvösségnek. Akkor az üdvösség nem hitáltal van, hanem cselekedetekből. És ezt muszáj, hogy mindig ilyen élesen nézzük. Segít a gondolkodásban mindig, amikor kimondunk egy vélt tant, és kimondjuk az ellenkezőjét is. És ilyen módon látszik, hogy mit mondunk. És hogyha kimondjuk mind a két oldalt, akkor tisztán látszik, hogy valójában ez csak úgy illhetett volna bele az eddigi definíciónkba, ha szintetizálunk, ha összemossuk őket, ha elmossuk a határokat igaz és hamis A és B között. A következő volt, és ugye nagyon röviden ismétlek, és aztán tovább megyünk, a bűn megvallása, ahol 1 János 1.9-et használtuk versnek, és tisztáztuk, hogy ez nem a megtérésről szól, hanem már hívőknek szóló igerész, és arról a fajta bűnvallásról szól, amit hívő bűnösök tesznek Isten felé, és amelynek más a szerepe. És az utolsó volt az esedezés, amit megnéztünk. Esedezni kell Istenhez. Itt Ézsaiás 55 volt az egyik igerész, amely az én egész egyszerű olvasatomban csak egyszer nem erről szól. Másrészt pedig Róma 3.11-jel szembeállítva, ahol a Biblia tisztán kimondja, hogy nincs egyetlen ember sem, aki keresse Istent. Mert ugye Ézsaiás 55.6 ezt mondja, hogy keressétek Istent, amíg megtalálható. Egyrészt ennek semmi köze nincs az esedezéshez. Persze, hogy keresem. A mai napig is keresem. Nem azért, mert nem tértem meg, hanem azért, mert szeretnék vele egy kapcsolatot. A feleségemet is keresem, pedig már összeházasodtunk, és 10 éve együtt vagyunk. Ez a szöveg csak egyszerűen nem az üdvösség feltételéről szól, és szemben áll Róma 3-mal, amely azt mondja, hogy nincs egyetlen igaz ember sem, nincs senki, aki keresse Istent. Tehát ha ilyen módon ez a keresés az üdvösség feltétele, akkor mind bajban vagyunk, vagy a Biblia hazudik, vagy itt vagy ott. Stimmel? A következő Lukács 18.13, ahol a vámszedő imádkozik Istenhez, ez a szöveg sem az üdvösségről szól. Egyszerűen nem arról, bár a szavak, amiket használ, ugye, hogy megigazulva ment el, ráhúzható, hogy az üdvösségről szól, de nem arról szól. Ószövetségi időről beszélünk, ahol a megtérésnek az a fogalma, amelyről mi tisztában vagyunk, nem létezett. Ott ugye Jézus beszél erről nyilván, de még a bevégzett munka, a munka bevégzése előtt. Tehát gyakorlatilag ez egy ószövetségi gondolkodásmód, de még ha nem is ez volna, akkor sem erről szól, arról szól, hogy hogyan kell imádkozni. Az imádkozásról és a hozzáállásról beszél, nem az üdvösségről. És ugyanúgy ki kell mondanunk, hogy az esedezés is egy emberi teljesítmény lenne, amely ráadásul megmérhetetlen. Mennyit és mennyire kell esedeznem ahhoz, hogy üdvösségem legyen. Egyrészt megint cselekedetek alapjára kerül az üdvösség, másrészt garantált üdv bizonyos bizonytalansághoz vezet, legalábbis intellektuális szinten, mert mikor esedeztem eleget? Válts meg, Uram, kérlek. Ez elég volt? Ez egy esedezés volt? Vagy ennél többet kell? Mennyivel többet? Milyen módon kell? Ugye megint a lényeg, hogy az írás, ezen írásrészek kicsit erőltetett alkalmazása nélkül nem beszél erről sehol. Ilyen módon teljesen észszerűtlen, és nagyon, nagyon, nagyon politikailag korrekt módon próbálok fogalmazni, erre ráhúzni, hogy az üdvösségnek része. az alávetettség a messiás uralmának. Ez a következőről beszél, és ezzel már tovább mentünk, hogy mielőtt valaki megtérne, alá kell, hogy vesse magát a messiás uralmának. Azaz nem elég elfogadni Jézust megváltónak, hanem az életünk urává kell tenni. És ennek a tanításnak az alapja Róma 12, 1-2, amit mindjárt fel is lapozunk, hogy? Péter már nevet. Miért nevetsz? Igen, veled. Aha. Akkor adjam a mikrofont. Nekem van itt egy nagyon kis dögös biblia programom, ami rögtön görögül is beszél, de baromi lassú vagyok vele. Úgyhogy kérlek, legyetek türelmesek. Jó. Kérlek tehát titeket, atyám fiéhez, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteket. Mint a ti okos Isten tiszteleteket. Egy té hiányzik valahonnan, én is érzem, de ezt ne erőltessük. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ha én nem tanítottam erről a versről 50-szer, akkor egyszer sem, vajon miért nem jutott soha az eszembe, soha, úgy értem, soha, hogy azt mondjam, hogy az üdvösség feltétele az, hogy alávessük magunkat Istennek. Ebből a versből. Vajon miért? Mert semmilyen értelemben nem beszél az üdvösségről. Úgy értem, ez hívőkről szól, olyan emberekről, akik már megtértek, és azért, mert megtértek, ezért észszerű, úgy értem, a következő lépést megtenni, mégpedig odaszállni magukat Istennek, alávetni magukat nekik. Az alávetettség egy következő lépés, az éretté válásnak egy lépése, és csak hogy ezt alá is támasszam, nézzük meg a többi részt, ami ezzel élve. Róma 10.9, megint egy kis időt kérek. Így van. Azt mondja, hogy ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatol. Itt az Úr szó az ószövetségi Jehova szó értelmében használtatik, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahhoz, hogy te üdvözülni tudj, ahhoz el kell ismerned a messiásról, hogy ő Jehova, hogy ő az Úr. Úgy értem, senki más nem tud megváltani, csak az Úr Jézus Krisztus. Ha Jézus Krisztust én egy angyalnak gondolom, vagy egy teremtett lénynek, akkor ő nem lehet a megváltó. Ahhoz, hogy Jézus a megváltó lehessen, ahhoz Úrnak kell lennie, azaz Istennek kell lennie. Ez az Úrnak vallom nem azt jelenti, hogy a viszonyom, az engedelmességi viszonyom változik Istennel, hanem Isten személyének, Isten istenségének a lényegéről szól. Oké. És ez teljesen igaz. De miért gondolnám ebből, hogy az én alávetettségem befolyásolja az üdvösségemet? Jó, oké. Mi a probléma akkor ezzel a tanítással? Ugye van a bónuszunk, amely megint a cselekedetek szintjére tenni az üdvösséget, tehát hogyha az én alávetettségem mértéke határozza meg, hogy üdvözülök-e vagy sem, akkor cselekedetek által van az üdvösség, az alávetés cselekedetéből. A másik, hogy a Biblia ugye ezt az alávetettséget sehol nem említi, de említi ráadásul az ellenkezőjét, például Apcsel 10.14-ben, ahol Péter miután már hívő volt, megdorgálja Istent. Azt mondja, hogy semmiképpen sem Uram, ugyanabban a mondatban Uramnak szólítja Istent, és meginti, úgymond megdorgálja Istent, mert soha nem ettem semmi közönségeset, vagy tisztátalant. Úgyhogy ennyi. A keresztség, ez az utolsó, amely azt mondja, hogy a keresztség, a víz alá merítés szükséges az üdvösséghez. Tessék? A Lator bajban volt a kereszten, Ernő rögtön mondja, ez nincs is az érveim között, de ez jól hangzik. Ugye Jézus Krisztus, amikor megfeszítették, két Lator között feszítették meg, ahol az egyik átkozta őt, a másik pedig hitt benne, mint Messiásban. És Jézus azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Őt garantáltan nem merítették víz alá. Úgyhogy Jézus vagy hazudott neki, vagy egy nagyon, tehát egy politikailag nagyon helytelen kivételt tett, vagy nem kell a víz alá merítés az üdvösséghez. Ugye a politikailag helytelen kivétel az az, hogy ennél látványosabb, ennél alapvetőbb mintaadási helyzet nem létezik, mint Jézus Krisztus a kereszten. Tehát miközben ő épp hal meg az egész emberiségért, miközben az emberi történelem kulcspontja zajlik, totális mintát ad mind arra, ami az evangélium, tesz egy olyan kivételt, amit aztán soha sehol senki nem magyaráz meg, igaz? Mert megengedi a Latornak, hogy bemerítés nélkül menjen a mennybe. Én nagyon nehezen feltételezném, főleg azt a következetességet látva, amivel Jézus az emberiséget tanította, amilyen következetesen figyel arra, hogy bizonyos tettek tökéletes mintaként, nem is mintaként, de úgymond tökéletes vezetői döntésként hassanak az elkövetkező történelmi időszakra. Ugye Péternek mindjárt adom a szót. Tudnotok kell, hogy a vezetők, akik egy rendszert akarnak létrehozni, soha nem a pillanatnyi helyzetet kezelik, hanem azt, amit a pillanatnyi helyzet okoz a későbbiekben, illetve az egész rendszerrel. Péter. Ezt valószínűleg nem hallatszott bele a felvételbe, hogy megismétlem. Péter azt mondja, hogy a Lator egy tökéletes példa az összes többire is. Mert az ő esetében semmilyen extra adalék nem volt, csak annyi, hogy felismerte, hogy ő a Messiás, még csak nem is... Semmit nem csinált. Ugyetem semmit. Tehát, hogy tényleg meghalt utána gyorsan, de az se elég gyorsan, mert el kellett törni a lábszárcsontját. Mindegy. És örök élete van. De azért nézzük meg mindazokat a gondolatokat, amikkel készültem. Ugye az első szövegrész, ami ezzel kapcsolatos, Márk 16, 15, és megint egy pár másodpercet kérek, míg oda jutok. És mondá nekik, elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. 16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Jó. Nagyon-nagyon fontos kimondani, hogy ez a vers nem állít tagadást. Tehát csak egyszerűen pontosan kell olvasni, mi van odaírva. Mi van odaírva? Az van odaírva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Mondja-e azt, hogy aki nem keresztelkedik meg, az nem üdvözül? Nem állít tagadás. Nagyon fontos. Tehát, hogyha ennél még nem is mondott volna többet ez a vers, akkor sem támadhatjuk meg ezzel a verssel az összes többit. Mert nem mondja ki határozottan a támadást. Belemagyarázható, tehát lehet is, meg nem is. Nem beszél róla. De a következő vers viszont beszél róla, mert megteszi azt, hogy hát a vers B szakasza, hogy kimondja még egyszer, de akkor már a keresztelkedés nélkül, és a következőképpen hangzik, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Oké? Tehát az elkárhozásnál nagyon-nagyon pontosan és nagyon helyesen kihagyja a vízbemerítést, és az egyetlen igazi feltételt nevezi csak meg, mégpedig a hitet. Jó, a következő írásrész, Apostolok cselekedetei 2:28. Ugye hamis adalékokról beszélünk, a hit általi üdvösség kérdésében, és most a vízbemerítés kérdését nézzük. Apostolok cselekedetei 2:28. A 38. Péter pedig mondta nekik, térjetek meg és keresztelkedjetek mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. A bűnöknek bocsánatára kifejezés, és meg is nézem, az eisz szó használatával, tehát elengedés, elbocsátás, szabadon bocsátás, eisz, ami azt jelenti, hogy miatt, valaminek a következtében. Azaz keresztelkedjetek meg, mert elengedtetek a bűneitek. Tehát térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánata alapján. Mivel üdvözültetek, keresztelkedjetek meg. És ez az összes többi igerésznek megfelelő értelmezés egyben. Ugyanakkor itt is ki kell mondanunk, hogy ez a szöveg sem állít tagadást. Ugye megint nagyon fontos, ugye kell, hogy értsük, hogy mi volt a vízbemerítésnek a jelentősége a krisztusi időszakban. Ugye értenünk kell, hogy akkor nem volt még új szövetség. Ószövetség volt, és az egész úgymond egy forradalmi időszak volt, ahol a keresztényeket szektásoknak tartották, ahol nagyon könnyű volt a törvény szigora után egy olyan könnyű tettet, mint hogy hittem a Messiásban, és ezzel igazából minden megváltozott, úgymond konkrétan elfelejteni. Tehát emberek megtértek úgy, hogy eljöttek Jeruzsálembe, mondjuk a Páskára, megtértek, aztán hazamentek a saját országukban, és ők voltak az egyetlen hívők. És visszatértek nagyon könnyen az áldozati rendhez, vagy bármihez. Éppen ezért a vízbemerítés egy jelkép volt, valami olyan tett, amit nehéz elfelejteni. Hányan merítkeztetek már be? Itt jó néhányan. Hányan emlékeztek rá? Hányatoknak volt úgy, hogy majdnem elfelejtettétek már? Nem nehéz elfelejteni, mert egy nagy marhaság, úgy értem, tehát nem arsz, nagy csodálatos, mert egy gyönyörű jelképe annak, ami történik az üdvösségben, ugye annak a jelképe, hogy belekereszteltetünk Krisztusba, azaz a hívő belekerül Krisztusba, vele együtt meghal, és ahogy Krisztus feltámad, vele együtt feltámad az új ember, és a régi ember ott marad a vízben, úgymond. Ez ennek a jelképe, az újjáteremtődésnek, az újjászületésnek a képe. És ezért mit csinálunk? Az egész gyülekezet összegyűlik, elmegyünk egy uszodába, vagy a tópartra, a Balatonra, vagy bárhova, éneklünk, fehér pólóban, vagy amiben csak akarod, hogy ne botránkoztass meg senkit a habtested mutogatásával. A lelkipásztor, meg egy jó erős ember két oldalról megfognak, és lenyomnak a víz alá. Nem nyomnak le, ha mész magadtól. Most csak viccelek, ez egy aranyos dolog, mindenki örült, tessék, de most már aki még nem merítkezett be, nem is fog ezután. Tudod, úgy van, és ha 5 perc víz alatt ott kibírsz, akkor üdvösséged van. Azért kell az erős ember, mert nagyon kapálóznak így egy perc után. Ebből már sose fogok kikeveredni. Szóval, ez egy csodálatos szokásunk. Most nyilvánosan bocsánatot kérek minden baptistától, minden vízbemerítő gyülekezettől, mi is vízbemerítünk, és nem így csináljuk, viccelek. De a lényeg, hogy tényleg ott vagyunk, tényleg víz alá megyünk, teljesen víz alá onnan ki, mindenki tapsol, örül, nehéz ezt elfelejteni. És azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége volt, és Isten igenis akarta, Jézus tanította, hogy higgyetek és keresztelkedjetek meg módszertanilag, a buta agyatok miatt, a rendszer miatt, mert az evangéliumnak terjednie kell, mert nincs még gyülekezet, mert nincs még Biblia, mert mi vagyunk az úttörők, ennek nagyobb jelentősége van most, mint később lesz. Később is tegyétek, de most baromi fontos. Úgyhogy mondom, minden alkalommal, térj meg, és keresztelkedj meg, jót tesz neked, nem fogod elfelejteni. Péter.
Nem csak a baptisták miatt, hanem
Rendben. A Péter gyorsan kijavított, hogy hívjuk vízbemerítésnek, mert a baptizmó szó van a görögben, ami víz alá merítést jelent. És ugye a katolikus egyház, meg talán más egyházak használják a keresztelkedést, ami meg nem vízbemerítés, hanem csak meghintés, vízzel való megfröcskölés. És ilyen vers nincs is, tehát a megkeresztelkedés szó az eredetiben nem szerepel, csak mi keverjük a kettőt, illetve kimondottan Stringlov Sanyi. És ilyen módon tényleg a vízbemerítés az, amiről itt végig beszéltünk. A következő abcsel 22.16, és ezzel a végére is értünk ennek az egész gondolatmenetnek, amely az üdvösség feltételét tisztázza, és megyünk tovább az örök biztonsággal. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül hívván az Úrnak nevét. Ugye ezt konkrétan Pálnak mondja, amikor Anániás imádkozott érte, és Saul, még akkor nem Pál, visszanyerte a szemelátását. És bátorítja, hogy gyerünk, sinem vagy, tedd meg, amit kell. Úgyhogy az eredeti görög szöveg két felszólító módot és két melléknévi igenevet tartalmaz, és így gyakorlatilag a szöveg így hangzik helyesen. Kelj fel, miután megkeresztelkedtél, és mosd le a bűneidet, miután segítségül hívtad az Úr nevét. Tehát ez a vers gyakorlatilag azt állítja, hogy a megkeresztelkedést követi a felkelés, csak úgy, mint a bűnök bocsánata követi az Úr nevének a segítségül hívását. Tehát a gondolat lényege az, hogy miután az ember üdvözül hitáltal, felkelek, és megkeresztelkedem. Rendben van. Tehát, hogy megint mondhatom az előzőt, hogy ez a szöveg sem állít tagadást, tehát ez a szöveg sem állítja határozottan, hogyha ezek közül valamely... És mi van, ha nem kell fel? Mi van, ha Pál fogja magát, miután megtért, és azt mondja, hogy én nem követem nem követem az elhívásomat. Köszönöm, visszakaptam a látásomat, elég jól megégettem magam Istennel, ennyi pont elég volt. 3 nap vakság után nem akarok ezzel többet foglalkozni. És nem kell fel. Akkor nincs örök élete? Azt miért nem mondják ez alapján, a vers alapján? Mert nem csak azt mondja, hogy keresztelkedjél meg, hanem azt is mondja, hogy kelj fel. És keresztelkedj meg. Rendben. Miért van az, hogy amikor az ember a bevégzett munka és az antitézis logika alapján olvassa a Bibliát, akkor azokban a Biblia versekben, amiket sokszor ellenvetésnek használnak, eredeti olvasáskor nem is fedezte fel azt, amit valaki más felfedez benne. Miért van ez? Előről kezdjem, Hanni? Viccelek. Nem is jött be. Volt nekem valahol egy vizem. Én azt hova tüntettem? Egyébként a feleségem ámul ezen, Encsit, le van nyűgözve, hogy én hogy el tudok tüntetni dolgokat. Gondolt már rá, hogy lehet, hogy ilyen paraképességeim vannak. Tehát, hogy ilyen dematerializálok dolgokat. Tehát, hogy a fürdőszobától a konyháig eltűnik a kulcs. Úgy, hogy soha nem találjuk meg többet. És közel van a kettő egymáshoz. Erre más férfi is képes. A gyerekeim ezt örökölni látszanak, tehát, hogy ők is már gyakorolják ezt a képességet. Rendben. Úgyhogy ezzel lezártuk ezt az egész gondolatmenetet, és kimondjuk, hogy az üdvösség hitáltal, kegyelemből van. Ez Isten munkája, nem emberi teljesítményen alapul. A valódi üdvözítő hit plusz semmi, ez a feltétel. Sokat beszéltünk erről az elmúlt hetekben, úgyhogy nem fogom ezt most egy kicsit sem összefoglalni. akik esetleg most kapcsolódtok be, a sorozat szét van húzva, és szét is lesz húzva. Ha szeretnéd egyben meghallgatni, akkor muszáj a webben szépen egymás után a közteseket kihagyva hallgatnod. Amiről most beszélni fogunk, az konkrétan az örök biztonság tanának a felállítása, illetve az igazolása. Mindaz, amit idáig csináltunk, igazából egy kis elő alapozás volt. Nem elő, hanem alapozás volt. És a következőt fogjuk most megtenni. Meg fogjuk nézni, hogy mit is jelent az örök biztonság. Aztán megnézzük az örök biztonságnak 10 elvét. Azaz 10 olyan kategóriát, amelyet megfigyelünk a Bibliában, és amelynek sehogy másképp nincs értelme, csak hogyha létezik az örök biztonság. Amelyek 10 olyan kategóriát, amelyek az örök biztonságot úgymond előfeltételnek tekintik ahhoz, hogy azok a kategóriák egyáltalán értelemszerűek, vagy értelmezhetőek legyenek. És utána meg fogjuk nézni az örök biztonság bizonyítékait, mégpedig 3 szempontból, határozottan, és aztán további körülbelül 10 szempontból könnyedén. Először megnézzük az atyának, aztán a fiúnak, és aztán a Szent Szellemnek a munkáját az örök biztonság területén. És amikor ezzel végeztünk, akkor megnézzük az örök biztonság tanával kapcsolatos ellenvetéseket. Ezt nem ma fogjuk megtenni, hanem az elkövetkező fél évben körülbelül, ha ilyen tempóban haladunk, de ez a terv. Úgyhogy lássuk elsőnek az örök biztonság meghatározását. Van itt több meghatározás, én a legegyszerűbbet szeretném használni, amely a következőt mondja. Az örök biztonság azt jelenti, hogy miután az ember átesett a megtérés valós élményén, ugye ez egyik kiút, és most itt csak zárójelesen megjegyzem, hogy nagyon sok ember, akivel kapcsolatban más gyülekezetek is fel vannak háborodva, hogy ha ez az ember meg van térve, akkor, tehát hogyha ettől nem veszíti el valaki az üdvösségét, akkor semmitől. Semmitől nem veszíti el, de lehet, hogy az ember nincs megtérve. Tehát létezik a megtérés előtti állapot, ahol valaki érdeklődik, ahol valaki nyitott, ahol valaki akár el is mondta az imát, mert úgy gondolta, hogy csinált ő már más rituálét is, ami még bonyolultabb is volt ennél, mert tüzen is jártam, hát egy ilyen imát is elmondok. De közben az üdvösségnek, a megtérésnek, az üdvözítő hitnek a definícióját nem értette. Sose értette, hogy a messiásba vetett hitről van szó, soha nem értette, hogy ez a hit nem csak a messiás létében hisz, hanem a messiás tettében, amely üdvözíti őt, hogy ő az elégséges áldozat, amit mind átbeszéltünk a legutóbbi alkalommal. Nem bonyolult ez, hinni a messiásban. De a modern ember számára a hit a messiásban nem egy egyszerű gondolat, mert ebből az egyszerű mondatból egy szót se ért. Nem bonyolult megérteni, de létezik olyan, hogy valaki ott van a gyülekezetben, fölteszi a kezét, úgy tűnik, mint a hívő lenne, kérdezett, hiszel-e Istenben, mondja, hogy hisz, de sose tért meg. Ez létezik. De amit itt mondani akarunk, az az, hogy miután az ember átesett a megtérés valós élményén, és valósan újjászületett, tehát valós újjáteremtésen esett át, akkor nem veszítheti el az üdvösségét sem azáltal, hogy elkövet bizonyos bűnt, sem azáltal, hogy többé nem hisz. Azaz semmilyen módon. Ezt értjük ez alatt. És akkor nézzük meg ezeket az elveket. Ezek nem bizonyítékai lesznek az örök biztonságnak, hanem olyan bibliai kategóriák, amelyek nem is konkrétan az örök biztonságról beszélnek, hanem amelyek feltételezik az örök biztonságot. Tehát úgymond természetesnek veszik, hogy van, és abból következve léteznek. Jó, és ezek nem is igehelyek, hanem kategóriák, elvek. Rendben? Tehát amik úgymond átszövik a Bibliát. Jó, nem mindegyik biblikus, valamelyik logikai következtetés, de akkor is így van. Az első az, hogy az üdvösség nem ismételhető. Jó? Tehát ugye az üdvözül ige gyakran aorisz igeidőben szerepel, ami rendszerint egyszeri cselekvésre utal. Tehát egyszer megtörténik, és aztán többet nem. Másrészt az igében egyszer sem fordul elő, hogy valaki igeileg leírva, mondjátok azt a részt, ahol valaki elvesztette az üdvösségét a Bibliában. Hol van? Mondjátok egy példát rá. hol van az a minta, az az egy rész, ahol nehogy úgy járj, mint ő, aki, lásd, itt elvesztette az üdvösségét. Senki nem tud ilyet mondani, nincs ilyen rész a Bibliában. Nincs olyan rész a Bibliában, ahol valaki elvesztette volna az üdvösségét, és aztán valamilyen módon új visszanyerte volna. Ugye erről beszélünk, hogy az újjászületés, az üdvösség nem ismételhető. Sőt, mondjuk ez a rész se konkrétan erről beszél, de azért egy jó példa, egy jó illusztráció, ahol Jézus Nikodémussal beszél, és azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy újjá kell születned. És Nikodémus mondja, hogy de ne viccelj, mi az, hogy újjá, visszamehetek-e az anyám méhébe, hogy megszülessek még egyszer. És ott Jézus után azt mondja, hogy nem úgy, hanem víztől és lélektől kell születned, de nem utasítja el a hasonlatot. Mert hogy a szellemi újjászületés épp úgy csak egyszer történik meg, mint ahogyan a fizikai születés is. De továbbra is nincs a Bibliában sehol olyan kép, ahol ez az esemény megtörténik többször, az újjászületés, az üdvösség, vagy ahol felszólítanának rá, hogy megtegyék többször. Sőt, olyan írásrészt ismerünk, pont zsidókhoz írt levelet, ami megint egy rázós rész, ahol kimondottan mondja, hogy lehetetlen, hogy újra megtérjetek, és magatoknak Krisztust újra megfeszítsétek. Az egyszer történt, és az elég. Egyetlen egy út van, hogy beéred azzal az egyel, ami elég. Nagykorú lettem, szeretnék még egyszer az lenni. Már az vagy, nem lehet visszamenni az időben. Egyszer történik. Rendben van? Ez egy elv, ez csak egy elv, igaz? Ez nem... Következő. Az igazi megtérés és az igazságosság cselekedeteit hozza létre. És ez azt jelenti, hogy mindenki, aki igazán megtért, egy ponton bizonyságát adja annak, bármilyen csekély is legyen ez a bizonyság. Tehát nem létezik olyan megtérés, ahol ennek a megtérésnek semmilyen következménye nincsen. Ha semmilyen következménye nincs, tehát tényleg semmilyen, akkor az nem megtérés. Tehát az ember ugyan kizárólag hit által üdvözül, de a megváltó hit nem áll önmagában, hanem következményekkel bír utána. És ténylegesen megváltozik az embernek először a szívbeli hozzáállása, megváltoznak a gondolataink, és aztán egy ponton megváltoznak a szavaink és a tetteink is. És hogyha ez az úgymond gyümölcs, a megváltozott élet csak olyan kicsi, hogy megszűntem mindig rettegni, mert van egy bizalmam, hogy Isten velem van, az is egy gyümölcs, az is egy következménye, az is egy eredménye. Tehát a valódi üdvösséget az igazságosság valamilyen szintű cselekedetei követik. És sok igerész beszél erről, Máté 7.17-20, Titus 2.11-12, Jakab 2.14-24, 2 Péter 1.5. Megnézzük ezeket, szeretnétek, vagy menjünk tovább? Nézzünk meg egy párat. Ugye Jakabról nagyon sokat beszéltünk, Jakabot nem szeretném. Ugye hányszor olvassuk Jakabot úgy, minthogy hű a cselekedet általi üdvösségnek ott van a bizonyítéka. És akárhányszor olvassuk el, mindig kiderül, hogy nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy az igazi hitet mindig követik a cselekedetek. Nincs igazi hit cselekedetek nélkül, mert az igazi hit automatikusan hozza a cselekedetet. Éppen ezért ennek az elvnek ez az egyik legjobb bizonyítéka. De megnézhetjük mondjuk Máté 7.17-et. Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Ugye ez erről beszél. Ha valaki újjászületett, onnantól jó fa, és a jó fa jó gyümölcsöt terem. Esetleg nézzük még meg Titus 2.11-et. 11-12-t, igen, mert megjelent, ez egyik kedvenc részem, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Ugye ez az elvet emeli ki ez a vers, erről beszél, hogy az üdvösség, a kegyelem, amely megjelent nekünk, és amit elfogadtunk, az nevel minket, annak van egy hatása. Az nem egyedül áll, és egyszer megtörtént, és utána békén hagy minket. Ugye joggal ér minket néha az a kritika, vagy legalábbis engem, hogy nagyon könnyűvé teszem az üdvösséget. Azt mondom, hogy ha hiszel egy pillanatban, és megtért, és tényleg hittél, akkor örök életed van. És ha utána soha többet nem csinálsz semmit, akkor is örök életed van. És erre mondják mások, hogy azért ez így rázós egy picit, mert tehát nem igaz, hogyha utána semmit nem csinál, akkor minden rendben van. De igaz, mert nem ő fog csinálni valamit, hanem a kegyelem fog munkálkodni benne, a Szent Szellem fog dolgozni benne, lesz egy átváltozott élete, aminek új gondolatok, új szavak és új tettek lesznek a következménye. És nem az a cél, hogy valaki egyszer megtért, elmenjen és soha többet ne gondoljon erre. De mivel annyian tanítják a cselekedetek általi üdvösséget, muszáj kihangsúlyoznom, hogy nem cselekedetek által. Ha egy pillanatra hittél, a lényeg megvan. De ne azért higgy, hogy ki legyen pipálva és mehess vissza a világba. Másrészt, tehát egyrészt marhaság, mert a kincseket itt hagyod, másrészt Isten, ha tényleg megtértél, akkor utánad fog menni, és nem lesz mulatságos. Mert mindenkit, akit Isten szeret, azt megfenyíti. Mint apa a fiát, akit szeret. És ilyen módon igaz, hogy nem úgy fog történni, hogy hiszel, és utána elmész, és semmi nem változik, hanem a kegyelem tanítani fog. Ugye te családja lettél Istennek? Hát persze, hogy utánad jön, persze, hogy csinál veled valamit. Ugye nekem van egy ilyen képem a saját megtérésemről, hogy valahol kaptam egy traktátust, még talán 10 éves koromban, amit komolyan elolvastam, és vártam, hogy Isten, mert rá volt írva, hogy az Isten belém költözik. Ez nagyon jól hangzott, mondom, ez kell nekem. És nem történt semmi, és akkor rájöttem, hogy persze, hogy nem, mert oda volt írva, hogy igazi hittel kell, és hát én csak elolvastam, ami oda van írva, az nem igazi hit, na most elmondom rendesen. És lehet, hogy olyan rendesen gondoltam, ami oda van írva, hogy én lehet, hogy ott megtértem. De vártam valami szelet, vagy valami tudod, valami csodát, mert Isten jön, oda volt írva, hogy jönni fog Isten. Nem jött, fogtam, összegyűjtöm a papírt, és eldobtam. Lehet, hogy én ott már újjá voltam születve. Igazán. És az életem rákövetkező 5 éve azért volt pokol, mert úgy éltem, mint a pokolban, és Isten utánam nyúlt. És amikor eljöttem a gyülekezetbe, akkor elevenen haldoklottam. És nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ez az isteni fenyítés. Hogy egyszerűen addig csavarta a kezemet, vagy nem tudom mit, ameddig végre észbe kaptam, és elkezdtem figyelni rá. Úgyhogy nem javaslom senkinek, hogy miután megtért elmenjen, nem volt jó mulatság. Bár én úgymond ártatlanul, tudatlanul tettem, ha lehet így mondani, mert fogalmam sem volt, hogy mit kéne csinálnom, de Isten akkor is hűséges volt, és utánam jött, és addig csavarta a kezemet, vagy nem tudom melyik részemet, de jól csinálta, ameddig igazán el nem kezdtem komolyan venni, figyelni rá, odaszállni magam, stb. És akkor meggyógyított gyorsan. 1,5 év alatt mindent rendbe hozott. Bár én gyorsabban rombolom a dolgokat, mint ahogy ő rendbe hozza. Úgyhogy nincs könnyű dolga velem. Jó, elég ennyi, vagy nézzünk még verset? Nem, menjünk tovább. Jó, mert nagyon sok van, mindenhol sok vers van, és hogyha akartok ilyen lassan haladni? Mely szeretitek a lassút inkább? Vagy így egy gondolat megvan, menjünk tovább ilyen tempósabban? Mindegy. Nekem, menjünk tovább most. A következő a tani következetesség, mint a hit próbája. Ugye Kolossé 1.22 és 2 János 2 szerint ezeket megnézzük. A tani következetesség az igazi hitnek a próbája. Tehát lehet, hogy amikor valaki megtér, akkor nem tud róla, hogy Jézus szűztől született, és nem tudja, hogy 6 nap alatt teremtetett a világ, és nem tudja, hogy Mózesnek ketté vált a vörös tenger, de amikor megtudja, akkor kész elhinni. Tehát Az igazi hívőknél ritkán látok olyat, hogy valamilyen alapvető kardinális tan sehogy nem megy be a fejébe. A Szent Szellem munkájának a része az, hogy az igaz bibliai kijelentés mellett bizonyságot tesz az ő lelkében, és az illető azt hiszi. Egy darabig nehéz volt a hatnapos teremtést elhinni, de aztán, ahogy gondolkoztam rajta, ahogy elmélkedtem rajta, nagyon észszerűvé vált, nagyon-nagyon istenivé, és nagyon-nagyon-nagyon illett a képbe, és ma olyan természetességgel hiszem a hatnapos teremtést, mint ahogy azt, hogy itt állok. És a szűztől való születés szükségszerű, nem is lehet másképp, úgy értem, a régi bűnös természettől való szabadulás genetikai kódja miatt. Nem, ember. Tehát, hogy nem meseszerű, szükségszerű egy isteni tervben. És ilyen módon a tani következetesség az üdvösségnek, a hitnek az egyik bizonyítéka. Ugye megint ez, mondom, hogy ezek nem az üdvösség bizonyítékai, hanem olyan elvek, amelyek úgymond feltételezik a hit általi üdvösséget. Aztán a következő, ez jobban illik a képbe, a hívő cselekedeteinek a jutalmazása. Nem néztük meg a verset, de nem baj, majd megnézitek ti, mondtam őket. Ugye a Biblia újra meg újra beszél a hit általi tettek jutalmazásáról. Ahol nagyon fontos, hogy a motiváció a hitbeli cselekedetekre, az igazságosság cselekedeteire, nem az üdvösség elveszítésétől való félelem, sehol nem beszél erről, hanem a jutalom megszerzése. Ilyen módon a jó cselekedetek megléte már feltételezi az üdvösséget. Biztos értitek? Tehát csak akkor jutalmazhatom a jó tetteket nem üdvösséggel, hanem valami mással, ha az üdvösség már megvan, ha az üdvösség a legfontosabb az életben. Kicsavart a logikám? Nem? Péter? Nem, ez logikus, igaz? Tehát, hogyha a jó tetteket jutalmazom, és nem fenyegetek a jó tettek hiánya miatt az üdvösség elveszítésével, akkor a jó tettek az üdvösség következményei lehetnek csak.
Ez ugyanolyan, mint a másodikus, meg az első gyerekem iskolából, hogyha a szolgálmi feladatot csinál, akkor piros pontot kap.
Igen.
Ennek alapvető feltétele, hogy ő már benne van az iskolában.
Tökéletes példa. Azt mondja, de most komolyan mondom, ha a másodikos gyerekem szorgalmi példát csinál meg, ha megcsinálja a szorgalmi feladatot, piros pontot kap. Ennek mindenképpen feltétele már, hogy benn van az iskolában. Igaz? És ha nem csinálja meg a szorgalmi feladatot, nem rúgják ki az iskolából, csak nem kap piros pontot. Igaz? Tehát az, hogy benn van-e az iskolában, az egy más szinten van, mint a szorgalmi feladat. A szorgalmi feladat léte feltételezi, hogy az illető bent van az iskolában. Ugyanígy az igazságosság cselekedeteinek a jutalmazása úgymond feltételezi az üdvösséget. És mondom megint fontos, soha sehol nem fenyeget az üdvösség elveszítésével. Tehát a jó tetteknek soha sehol nem motivációja a Bibliában az üdvösség elveszítése. Ez volt a következő elv. Ezek jók, ezek az elvek, nem? Tehát ezek csak ilyen... Jó, az Isten szerinti életre való intés alapja. Tehát ahol tehát a Biblia tel is tele van olyan odavágós szövegekkel. Biztos megtaláltátok őket, mert a régi bűnös természetünk nagyon, nagyon reagál ezekre. Tedd ezt, ha nem teszed, gyerünk, és tudod, és főleg Pál. De ezek, ha jól megfigyelitek, mindig azután jönnek, hogy elmondta, hogy sinem vagytok. Örök életetek van, biztonságban vagytok, Isten mit tett értetek, minden le van rendezve, bevégzett munka. És mert így van, ezért tisztítsátok meg magatokat, szenteljétek oda magatokat, vetkőzzétek le a régi élet szerint való embert, szabaduljatok meg a bűntől, és így tovább. Tehát az intések mindig az üdvösség alapján vannak, és nem az üdvösségért, vagy annak elveszítése miatt. Róma 12:1-2, amit már az előbb olvastunk, például egy jó példa erre. Tehát, hogy ezeknek az intéseknek, és így tudom nagyon pontosan definiálni, soha nem az az alapja, hogy mit tesz az ember, hanem hogy mit tett Isten az emberért. És majd később, ahogy meg fogjuk nézni az üdvösséget, illetve az üdvösségnek kb. 30 szempontját, az egy egészen külön téma lesz, fogjuk látni, hogy az üdvösség nem emberi munka, hanem isteni munka. Az üdvösség Isten cselekedetein alapul, Isten ígéretein, Isten hűségén, és semmilyen szinten nem az emberen. Jó, 2 Korintus 5 a következő rész, ahol ezt látjuk. Ugye most Róma 12-t azért nem nézzük meg újra, mert már megnéztük az előbb, és az előbb is ugyanezt mondtuk róla. 2 Korintus nézzük. Filippi és Kolossé is ilyen, így van. Tehát mondom, majd, tehát ezt mondhatjuk, hogy majdnem minden intés ebben a ritmusban zajlik. Isten, tehát felépíti őket, elmondja, hogy minden sinem van, és ezen az alapon elvárja tőlük, hogy ha ekkora ajándékotok van, ha ennyi, ha ez a tiétek, akkor hogy nem éltek vele, hogy nem léptek bele. Tehát én ezt mindig mondom, amikor törvénykező tesókkal beszélek, hogy figyelj, de ti kegyelemhívők nem vagytok liberálisak? Hát nem, pont az ellenkezője. Pont azért, mert biztonságban vagyunk, még jobban szeretjük a törvényt, mint bárki. Nekem nem ellenségem a törvény, csak azért, mert nem tudok megfelelni nekem. Én szeretem a törvényt. Én álmodozom róla, a szívem mélyén vágyakozom arra, hogy meg tudjam tenni. Nem félek tőle. Te félsz tőle. Neked, te ha megtehetnéd, kiradíroznád a Bibliából, mert pokollá teszi az életedet. Én nem. Én szeretem a törvényt. A kegyelem nevel minket arra, nem ezt olvastuk Titusban az előbb? A kegyelem nevel minket arra, hogy megtagadjuk az istentelenséget, a világi kívánságokat. A kegyelem egy hatásosabb munkát végez, mint amilyet a törvény valaha tudna. Sőt, nem hatásosabbat, a törvény pont az ellenkezőjét csinálja, olvassátok a római levelet. A törvény soha nem igazított meg senkit, a törvény felnagyítja a bűnt. Pont az ellenkezőjét teszi, a kegyelem az egyetlen, amely meg tud gyógyítani, amely megszeretteti velem a szabályt, amely megtöri a szívet, amely eljut a legbelsőkig, és egy igazi átalakulást kezd kívánni, amit aztán Isten végre is hajt bennem. 2 Korintus 5-öt mondtam, ugye? Mindig beszélek, nem tudok lapozni. 2 Korintus 5:15. Azt mondja, mert Krisztusnak szerelme szorongat minket, és aztán 15, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Tehát itt is egy intés van, azt mondja, hogy ha Krisztus meghalt érted, tehát ha az üdvösség az, ami, akkor nem azért halt meg, hogy ti utána ugyanabban a bajban éljetek, amiben eddig éltetek, hanem azért, hogy egy új életben járjatok, és annak éljetek Krisztusnak, aki meghalt értetek. A fejnek, az atyának, a férjnek. És a vele való közösség, a vele való alávetettség lesz aztán üdvösség a testnek, megmenekülés a gyakorlatban is, a tapasztalatban is. Ugyanúgy Efézus 1:3-tól, ugye, mi vettük az efezusiakhoz írt levelet, azt hiszem 3 éven keresztül. És az pont úgy van, hogy az elsőtől a 3. fejezetig, ugye a mennyekben jártunk, emlékeztek? Vagy egy évig. Mert Isten az örök üdvtörténeti rendjéről beszélt, hogy mit csinál, és miért csinálja, és hogy mi voltunk az ő választottjai, hogy rajtunk mutassa meg a kegyelmének mérhetetlen gazdagságát az elkövetkező korokban, és tudod, és ámulatos volt. Aztán átértünk a 4. fejezetre, És a 4. fejezettől pedig arról beszél, hogy ha mindez így van, akkor neked hogyan érdemes élned, és elkezdett inteni minket, és olyan magasra tette a lécet, hogy meg is izzasztott minket, oké? mindenért, mindenkor hálát adjatok. Wow! Hogy értem, törvénykezni akarsz? Tényleg? És jössz a 10 parancsolattal? Te lúzer vagy. Az lájtos. Mindenkor, mindenért hálát adjál. Most épp hálás vagy? Kiestél a játékból. Mert azt mondja, hogy mindenkor, mindenért. Ugye, te, ha igazi törvénykező vagy, akkor ezt te csinálod. És csinálod? Megy? Hányatoknak megy a gyűliben? Élvezitek? Szerintem, ha ezt neked tényleg csinálnod kéne, ugye te mindenkor mindenért hálásnak lenni, ezt te úgy utálnál ezt a verset, hogy ezt el se tudom mondani. Tudj, hogy erről még a legtörvénykezőbb prédikátorként se prédikálsz, mert tudj, hogy nem tudod megcsinálni. Látványosan nem tudod megcsinálni. Ugye te a következő héten a gyűriből 5-en fognak odajönni hozzád, és megkérdezni, hogy pásztor, hol van ez a mindenkor mindenért hálásnak? Ja, hálás vagyok én, csak most itt nem látszik rajtam. Én szeretem ezt a verset. De én sem tudom megcsinálni. De értem az elvet, és a kegyelem majd munkálkodik bennem. És iszonyatosan győztes leszek, és ámulatos életminőségem lesz, amikor a Szent Szellem ezt megtermi bennem, mint gyümölcs. És hálával fogok tudni élni. Értitek, milyen jó lesz? És de engem ez nem gyötör, én nem menekülök ez elől. Azaz, én szeretem, ha Isten int engem az Isten szerint való életre. Mert biztonságban vagyok. És az alapján int engem rá, hogy nézd már, Sanyi, ez már mind a tiéd. Soha nem veszítheted el, de nézd, mit adhatok még. Nézd, mi mindennek a következménye. Efézus 4:1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívásotokhoz, amellyel elhívattatok. Már van egy elhívás, már az Úréi vagyunk, de járjunk ahhoz illően, összhangban azzal, ami a bevégzett munkában a miénk. Úgyhogy az elv, amit itt említettünk, az az, hogy az Isten szerinti életre való intésnek az alapja az örök biztonság. Jó. A következő a bűn eredménye a hívő életében. Ez a 6. elv arra mutat rá, hogy mit tesz a bűn a hívővel, mit tesz a hívő életével. És a következőt teszi, megszünteti a közösséget Istennel. A bűn a közösséget szakítja meg, soha nem magát, az üdvösséget. És erre talán egy nagyon jó igerész, egy János 1, amit sokszor olvasunk. Ugye az 6-7-9. Ugye nyilvánvalóan beszél arról, hogy bűnösök vagyunk, és hogyha azt mondjuk, hogy nem vagyunk, megcsaljuk Istent, hazuggá tesszük őt, nincs meg bennünk az igazság, de ha megvalljuk a bűneinket, akkor hű és igaz, megbocsátja azt, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És ez a megvallás a közösség helyreállását eredményezi. Ez sem egy cselekedet, ugye ezt is ezerszer mondtuk, és hanem egyszerű egyetértés az igazsággal. Hit. Oké. A következő elv, hogy a folyamatos bűn a megtérés hiányára utal. Ezzel is óvatos lennék, de itt a jegyzetben jól fogalmaz, arra utal, de nem jelenti feltétlenül. Oké, de a versek, amik ezzel kapcsolatok, az János 1 János 3, 6-tól 10-ig. El is olvasom. És aztán befejezzük, jó? Mert hát lejárt az időnk. Vagy még menjünk tovább? Ilyen nagyon, nagyon demokratikusan próbálunk csinálni ezt, de nem, ez nem működik veletek. Persze, mert bűntudatotok van. Hogyha azt mondjátok, hogy menjünk tovább, akkor itt fogunk ülni, még délben is. Ha meg azt mondjátok, hogy nem elég, akkor meg azt fogjátok érezni, hogy majd megítélek titeket, mert nem vagytok hajlandóak többet tanulni. Tessék? Nincs bűntudatotok. Kigyógyultatok már ebből. Jól van. 6. János 3.6. 1 János 3.6. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amint ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Ezért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad. Annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Erről ismerhetőek meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki az igazságot nem cselekszi, az egy sem Istentől való. És az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Jó, ez nem hangzik jól, igaz? Hányatok szerint hangzik ez jól? Péter szerint jól hangzik. Akkor gyere, mondd el, miért hangzik jól. Ugye ez teljesen ellentmondásban áll egy János, tehát ugyanennek a levélnek az első fejezetével, ahol meg azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg. Ha minden igaz, akkor az igeidők oldják ezt fel, mert az igeidők, amiket itt használ, és megint elnézést kérek, az egy másik biblia program, ami ilyet tud, és úgy tudja, hogy alig bírom kiolvasni. Nincs itt, de remélhetőleg nem tévedek ezzel, hogy itt folyamatos igeidőt használ. Tehát, hogyha valaki folyamatosan bűnt cselekszik, azaz bűnben él, akkor nincs meg benne az igazság. Jó, tehát, de ez egyetlen egy módon lehetséges, úgyhogy valaki nem tért meg igazán. Oké. És akkor most csak, hogy ne rettegéssel teljen a következő hét. Szerintetek én vétkezem? Valószínűleg igen. Akkor nekem nincs örök életem. De 1 János 1 szerint van. Van. És szerintetek van olyan bűnöm, amit most már 15 éve vagyok keresztény, azóta se tudtam levetkőzni? Szavazzunk. Ti nem látjátok rajta, mert jól titkolom, de feltételezhető, igaz? Persze te ennél sokkal jobb vagy. Tehát például az ítélkezés bűnét te simán levetkőzted már az elmúlt pár év alatt. Tehát soha senkit nem ítélsz meg, igaz? És mindenki nevet, a legtöbben nevettek. Miért nevettek? Azért, mert megítélitek a dolgokat, ítélkeztek. A jó és rossz tudásának a fája bizony ott van, és bíróvá teszitek magatokat Isten helyett. Vagy esetleg a pletyka. Na, nem vagytok pletykásak, de vajon a pletykának mi a definíciója? A pontos definíciója. Valakiről mondani valamit a háta mögött. Olyan szándékkal, hogy nem tudom. De tudod, tehát hogyha a nagy bűnöket nézzük, tehát például nem öltem meg senkit az elmúlt 10 évben, akkor egész jól állok. Bár hogyha a haragot is gyilkolásnak vesszük, akkor a szing-szingben ülnék. Jelenleg is. És Jézus annak vette a haragot. gyűlöletet. Tehát a lényeg az, hogy megfigyeljük a bűnöket az életünkben, és megfigyeljük őket hosszú távon is. Megfigyeljük őket. De mit figyelünk mellette még meg? És ez a fontos. Zsidók 12:6-ot. Isten fenyítését. Hát én elkövetek bűnt, de azonnal a nyakamon érzem a csizmát. Nem is a csizmát, nem. Azért annyira nem, Isten nem kemény. Bár attól függ, hogy mit csinálok. És szerintem, ahogy egyre érettebb vagy, úgy egyre kisebb dolgokért, egyre szigorúbb attitűddel találkozol. De az van, hogy Dávid levágta Saul, ugye nem tudod, a barátai azt mondták, a fegyvertárs, hogy szegezzük oda a dárdával a földhöz. Ugye nem az úr a kezedbe adta az ellenségedet, ugye a barlangban. Tehát Saul üldözi Dávidot, Dávid menekül az életéért már évek óta, és egyszer csak egy barlangban ott fekszik, ott alszik Saul, és Dávid meg az embereivel ott bujkál a barlangban. Oda kell menni, és dicsérni az urat utána. És hát ez volt a módszer akkoriban, olvassátok, ez volt a kulturális környezet. És valószínűleg, ha Dávid megölte volna Sault, akkor Isten azt mondta volna, hogy ennyi. Azért nem kellett volna. Na jó, de hát így alakult. És Dávid olyan érzékeny volt, hogy azt mondja, nem öljük meg, hanem megleckéztetjük, és levágta a köpenyének a sarkát. És Isten erre is azt mondta, hogy ennyi, hogy te jól érezted, hogy nem szabad megölni, de én azt mondtam, hogy nem szabad hozzáérni. És megfette Dávidot a szellemében, és meg is szomorodott a szellemében. Mert Isten bánik vele. És ezt érezzük mi is, ez van velünk is. Nem élünk bűntelen tökéletességben, hanem fenyítésben élünk. És szeretem Isten fenyítő kezét magamon. Nem kívánatos, nem örvendetes, de nagyon jó tudni, hogy otthon vagyok. És az Atyám velem van, és bánik velem. És tudom, hogy őrült vagyok. Tudom, hogy kezelhetetlen vagyok. Tudom, hogy ha nem bánik velem, akkor bajban vagyok. Ezért örülök neki, ha bánik velem. De biztos nem mondhatom azt, hogy bűntelen tökéletességben élek. De azt is mondhatom, hogy nem élek éles sírusként bűnben. Gyakran visszatérő bűneim vannak, amiket újra meg újra megvallok, újra meg újra kívánkozom azután, hogy ne így legyen. Ha nem kívánkozom utána, ha nem vallom meg, akkor Isten elkapja a grabancomat. Biztos tudjátok, neveltetek már gyereket? A fiam mostanában kóstolgatja a határaimat. Biztos értitek, mire gondolok. És a te határaidat is kóstolgatják, igen. Ernőnek küldtek egy dobozt a banketten, adhattam át gyakorlatilag a diplomaosztóra szánt ajándék volt. A doboz gyakorlatilag egy megcímzett postai küldemény volt, amiben beleraktak egy békát, aki Ernőt képviselte, és megcímezték Afrikába. Mert Ernő azzal játszott a gyerekeimmel sokat, hogy megfenyegette őket, hogyha rosszak lesznek, akkor bedobozolja őket, és föladja őket Afrikába. És amikor Afrika már nem jött be, akkor az északi sarkra. Na és a gyerekeim aranyosan csináltak neki egy dobozt, ahol őt adták föl, képletesen úgymond Béka Ernőt, mert így szólítják, Béka vagy Ernő, Béka! És Béka Ernőt beletették egy plüss béka formájában a dobozba, és megcímezték Afrikába. Azt mondja, a gyerekeim kóstolgatják mind Ernő, mind az én határaimat, és ugye nem az első szavukkal bűnt követnek el. Azt mondják apának, hogy buta, és tudják, hogy erre én pöccenek, vagy ezt nem mondhatják, és hogy ebből vagy tényleg baj lesz, vagy legalább birkózás, vagy valami ilyesmi. És akkor mondják, hogy buta, Benike, nem mondhatsz ilyet. Buta, api! Buta, 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 api! Na figyelj, Benike, sírás lesz a vége. Te buta, api! És akkor még belém is boxol. És úgy értem, nem ölöm meg rögtön. Kap egy kis időt. Tehát úgy van, hogy el tud durranni az agyam. Na most Istené nem, de én tudom fokozni a bűnök halmozását annyira, hogy ő már, hogy akkor tudod, először szólt, azt figyelmen kívül hagytam, aztán szólt szigorúan, aztán egy picit én is engedtem, akkor aranyos volt, aztán még egyszer belehúzok, és egy ponton kiváltja az atyai fenyítés reakcióját. És akkor sírása vége. Nem tapasztaljuk ezt mi is a saját életünkben? Tehát simán elkövethetsz egy bűnt úgy, hogy mondhatod buta api, és nem történik semmi, igaz? Simán. De azért tudod, hogy el tudsz menni odáig, hogy történjen valami. Nem? Tehát ezt így ismerjük. Isteni fenyítés. Ha fenyítés nélkül maradsz, ha bármeddig húzhatod a határt, akkor félj, akkor nincs örök életed. Akkor simán nincs örök életed. A határ lehet, hogy odébb van, főleg, hogyha friss hívő vagy. Ugye új hívőként a legtöbb dologról nem, meg azt se tudtam, hogy bűn. Meg olyan mélyen benne van az ember a szokásaiban, hogy lehetetlen. Tehát tedd le a cigit. Ja, 5 percre leteszem simán. Sose dohányoztam, de úgy hallom emberektől. Nem olyan egyszerű. Tehát, hogy néha Isten türelme hosszú, mert ugye, ezt most nem mesélhetem el, de bepisilni sima ügy az első pár évben, igaz? Tehát, mert még kicsi vagy. De aztán később már nem olyan jó. Tehát, hogy később, ha gyakran előfordul, akkor bizonyos közbeavatkozást eredményez a szülő részéről. Tanítás, nevelés, akár fegyelmezés is, hogyha a bepisilés abból van, hogy lusták vagyunk kimenni a WC-re. Vagy valami ilyesmi, mert a nagy játékban hányszor vagyunk mi felnőttek is néha úgy, hogy ezt még halasztom, ezt még megcsinálom, ezt még halasztom, ezt még megcsinálom, és nem jutok el a WC-ig. Szóval ilyen módon a fenyítés, nagyon biblikusak vagyunk, a fenyítés néha várat magára, de mindig ott van. Oké, mindig ott van. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy bánj velünk, mint fiaiddal, és csak taníts minket, tehát a drága nevedben. Amen. Köszönöm, el vagyunk bocsájtva.